Melkei György, a Kórház Szövetség elnöke, a Betesda Gyermekkórház főigazgatója, az Aréna vendége. Ott hagytuk abba, hogy azt magyaráztál el, hogy előbb-utóbb fel kéne zárkoznunk legalább a szomszédainkhoz, mert hogyha nem, akkor előbb-utóbb baj lesz. De még Bécs a cél, vagy most már Prágával, meg Pozsonnyal is beérnénk?
Ebben a pillanatban be. Igen, Prágával biztos. Tehát most az elmúlt évtizedekben a lemaradásunk feléjük is egyértelmű, a közvetlen északi, észak-nyugati szomszédaink felé, igen.
De akkor mégis milyen megoldást lát? El fognak menni, azt mondta az orvosaink, ha már Bécsben nem, mert ott tele van magyar orvossal, akkor Prágába. Nincs az messze. 6 óra autóút.
Igen, egyelőre leginkább távolabbra mentek, Angliába, Németországba. Remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni, hogy a szomszédokba is mennének, mert azért hangsúlyozom, tehát a dolognak nézzük a másik oldalát, hogy ez a trend, mintha kicsit visszafele fordulna, most már vissza is jönnek helyek közel orvosok, fordulópont körül vagyunk, fontos, hogy ez valóban trend maradjon, és ehhez rengeteg sok erőforrást kell ebbe az ágazatba betenni.
Azt mondta, hogy a költségvetés tervezésénél szoktak ezek az érvek halkabbá válni. Mennyi hiányzik most az egészségügyi rendszerből? Ahhoz, és milyen szinthez képest hiányzik menni? A normálishoz? A prágaihoz?
Sokféle számolás van különböző tényleg nemzetközi adatokhoz, vagy ahhoz viszonyítva, hogy mondjuk a 90-es évek elején a GDP arányos magyar költésekhez képest hol tartunk. Én azt mondanám, hogy mondjuk nagyon leegyszerűsítve az általam most képviselt kórházi szférába, évente biztosan egy 100 milliárd forinttal több kellene.
Ahhoz, hogy egy szemmel láthatóan jobb ellátást kapjunk? Vagy az már egy olyan luxus volna, amit most még elképzelni sem tudunk?
Ez nem lenne luxus. Ez lényegében arra lenne elegendő, hogy egy biztonságos, kiegyensúlyozott a szolgáltatók felé nem kritikus szállítói tartozásokat felhalmozó és a betegek komfortjára jobban odafigyelni tudó rendszer legyen, ez például már nem lenne elegendő egy radikális, valóban érezhető béremelésre. Ez a kórházi rendszer stabilizálására volna elegendő, és akkor még nem beszéltem az alapellátási rendszerről, és az egészségügynek sokféle más területéről, népegészségügytől kezdve egyebekről, tehát én erről tudok most egy ilyen hozzávetőleges használható számot mondani.
Bocsánat a kérdésre, de nyilván politikus is járt már az önkórházába. Sosem magyarázta el, hogyha nem lenne ilyen fontos ember, akkor nem ezt az ellátást kapná, hanem azt, amit az a szomszéd bácsi?
Igen, nagyon igyekszünk arra odafigyelni, és így van annak a kórház Zakban mások is, a kórházvezető munkatársaimtól tudom, hogy nyilván igyekszünk egyforma vagy közel egyforma ellátást megadni mindenkinek, de egy gyerekkórházban, ez, ahol én dolgozom, ez úgy mondanám, hogy még fontosabb és evidensebb, hogy így legyen. Én sokszor látom a hozzánk jutó, mondjuk így fontos emberek vagy politikusok arcán és a szavaiban is, hogy megdöbbennek, hogy milyen erőfeszítések zajlanak, és sokszor észlelem azt is, hogy megértenek dolgokat abból, hogy miről beszélünk. Ezek egyedi helyzetek, egyedi példák, és talán azért a kérdésnek az a része is igaz, hogy sokan kerülnek kivételezett helyzetbe különböző ellátásokkor, és nem látják meg a legmélyét azoknak a problémáknak, amelyekkel mi naponta szembesülünk.
A vezetőváltások okozta turbulenciáknak vége van?
Mármint, hogy a kórház vezetőváltások. Igen, azt hiszem, hogy vége van. Most a kórházakban egy stabil vezetőgárda van, jelenleg nincsenek megkérdőjelezett vezetői pozíciók, rendszer szerűen biztosan nincsenek. Nem volt ez egy szerencsés folyamat, sok izgalmat, rossz érzést keltett, hosszú volt, sokkal hosszabb, mint amilyennek lenni kellett volna.
Más meg azt mondta, hogy túl rövid volt, ennyi idő alatt, ennyi változást nem lehet csinálni, mert szétüti a rendszert.
Én azt mondom, hogy a folyamat volt túlságosan hosszú, tehát egy-egy vezető helyének a megkérdőjelezése, az ismételt pályáztatások, sikertelen pályázatok, új kiírások, egy-egy kórházban azért akár évekig, vagy hosszú hónapokig bizonytalansági helyzetet jelentettek, és sok meg olyan izgalmat, ami sokkal jobb lett volna, hogyha hamarabb lecsengett volna. Én azt mondom most talán egy furcsa szóval, hogy nem ez volt a ágazatunknak a legesztétikusabb működési módja ebben vagy területe ebben az időszakban.
De most már ez beállt, itt nagy változásokra már nem számítanak. Mindenki kezdhet el nyugodtan dolgozni, biztosak az igazgatói székek.
Érdekes volt ilyen szempontból a múlt heti kórházszövetségi konferencia, mert nagyon sok aktív, felelősségteljes és a munkáját energikusan végző, és ott most sokszor elsőként jelentkező igazgató jött sok jó ötlettel, élénk beszélgetések alakultak ki. Nyilvánvaló, hogy ilyen nagy vezetőváltás után mindennek be kell járatódni. Most az első hónapok vagy fél év után látjuk azt, hogy egy kicsit már kifele is tudnak tekinteni az új igazgatók. De például a Kórházszövetség elnökségében is nagyon sok új arc jelent, meg még a legújabb igazgatók közül is többen bekerültek. Biztos, hogy ők új szemléletet is fognak hozni, és látjuk azt, hogy a kórházakban is új ötletek jönnek elő, mindamellett, hogy azok a korábbi vezetők, akik sokszor évtizedeken át dolgoztak, rengeteg terhet vittek a vállukon, és nagyon hálásak lehetünk nekik, hogy azért az elmúlt mondjuk bő évtizednek a rengeteg sok változása, sokszor egymásnak ellentmondó intézkedései közben is fent tudták tartani ezt a rendszert, és sok ponton uniós forrásokkal, vagy máshogy fejleszteni is tudtak rajta. Mindig egy ilyen váltási időszaknak látni kell mind a két oldalát, azt a munkát, amit most sokan befejeztek, és amiért hálásak lehetünk, és amiben néhány ilyen nyilván keserűen érzik magukat, mert nem könnyű visszavonulni. Próbáltuk a Kórházszövetség konferencián is, az egymás közti beszélgetéseken is ezt a két gondolatot egymás mellett megjeleníteni, és nagyon sokuknak a munkájára, tanácsaira számítunk az elkövetkező időszakban is, intézményekben is, és mi a Kórházszövetségben is.
62 éves nyugdíjkorhatár bevezetését feldolgoztam el az egészségügyi rendszerben, ez az első pillanatban meghökkentő volt még az államtitkárnak is.
Nagyon ijesztő volt, és még jelen pillanatban is azért vannak szorongásaink ezzel kapcsolatban. Szeretnénk látni a mentesítési kérelmekre bejövő pozitív válaszokat, ezeknek csak egy része érkezett meg itt is. Nehéz számunkra azt észlelni, hogy lassan és bizonytalanul jönnek be a válaszok. Szerettük volna azt, hogy egyértelmű és egyszerre megjövő válaszok legyenek.
Emberi erőforrások minisztériumából jönnek be lassan, vagy honnan?
Hogy pontosan milyen úton, honnan, hogy érkezik, nem tudjuk. Mi azt látjuk, hogy a kórházakhoz úgy jönnek be a mentesítési kérelmekre adott pozitív válaszok, hogy azok nem jelentenek minden igényelt számára pozitív megerősítés, negatívat se. Tehát azt az információt kaptuk az elmúlt hetekben államtitkár úrtól, hogy folyamatosan postázzák a kérvényekre a válaszokat, és ő minduntalan megerősít minket benne, hogy számíthatunk a pozitív válaszokra, de ezzel együtt megint csak mindenki el tudja képzelni, aki intézményekben dolgozik, hogy ez azért belül a tervezhető működés szempontjából, meg az egyéni sorsok szempontjából is sok szorongást jelent menedzsmentnek, orvosoknak, ápolóknak, mindenkinek, hiszen nekünk biztosítani kell az ellátást hónapok múlva, is szeretnénk látni, hogy kivel tudunk dolgozni, más pedig a jövőjét szeretni, a közeljövőjét szeretné biztosan megtervezni. Jó volna, hogyha ennek a folyamatnak hamar a végére jutnánk, és pozitív kicsengés.
De önöknek elmagyarázták a nyugdíjkorhatár bevezetésének a mélyebb értelmét?
Azt, hogy egy országban, sokféle ágazatban egy ilyenre szükség lehet, ezt én el tudom képzelni. magam is sokat jártam nyugati országokba, és láttam még az egészségügy bizonyos területein is azt, hogy egy bizonyos korban, a 62-t én alacsonynak tartom, ez egy magánvélemény, de egy bizonyos korban természetes az, hogy elindul egy visszavonulási folyamat. Tehát biztos, hogy ennek megvan a maga filozófiája az egészségügyben, ez számomra viszont jelen pillanatban nagyon nehezen értelmezhető, még részeiben is, hiszen látjuk azt, hogy szakemberhiány van, ezrével mentek el évről évre orvosok. Bizonyos szakemberekből, akiknek most a kérvényének az elbírálására várjuk, egy-egy térségben, több megyében csak néhányan vannak, és például radiológusok vagy patológusok összevontan leleteznek. És
20 éve nincsenek radiológusok meg patológusok. De ez nem nagy újdonság. Ezt...
Igen. Igen, most ebben a helyzetben, amikor valóban így van, és látjuk a különböző orvosi szakágokban a korfának az emelkedését a grafikonokon, akkor, hogyha ennek a korfának a tetejét levágjuk, akkor látjuk azt, hogy olyan kevés számban maradnak szakemberek, akik egyszerűen képtelenek a minimál standardek az általunk, a szakma által, hatóságok által leírt, és sok szempontból már most nagyon nehezen, vagy nem teljesíthető minimum feltételeknek megfelelő szakembereket képtelenség kiállítani rendszerszerűen, hiszen a két szám összehasonlítható. Ebben a helyzetben tényleg azt gondolom, én is sok más kórházvezető és az egészségügyben dolgozó munkatársammal együtt, hogy jó lett volna ettől megkímélni ezt az ágazatot, hogy ez egyáltalán így szóba kerüljön.
De most, hogyha a mentesítési kérelmekre megfelelő számú pozitív válasz érkezik, akkor oda jutnak, mint a nyugdíjkorhatár bejelentése előtt voltak.
Nem egyszerű egy ilyen sok hónapos feszültségekkel teli időszakot teljesen elfelejteni, és vannak azért olyan szakemberek körülöttünk, én is ismerek ilyet, és minden intézményvezető tud ilyenekről beszámolni sajnos, akik azt mondták, hogy én nem fogok ennyi iga hordás, iga vonás után, nem fogok még én kuncsorogni, kérvényben nyújtani, mondják meg, ha szükségük van rám, és akkor maradok, de én nem írok alá kérvényt. Őket most, hogyha nem adták be a mentesítési kérvényt, akkor a rendszer, a társadalombiztosítási rendszer a kórházakban elveszti, lehet, hogy valami alternatív módon még elérhetők lesznek magánrendelőkbe, vagy valahogy. Kár értük.
A szakápoló személyzet ott ugyanilyen súlyos problémát okozott a 62 éves kórhatár bevezetése?
Intézményenként ez változó, és érdekes ilyen szempontból, hogy a szakápolóknak sok szakmában, a fővárosban nagyobb a hiány, a vidéken jobban elérhető orvosoknál fordított a helyzet, és máshogy mozognak például külföldre is az orvosok és a szakápolók. A szakápolóknak az erőteljesebb elvándorlását most észleljük, miközben, ahogy mondtam, az orvosok már talán reményeink szerint nem mennek annyian el. De megint csak azt tudom mondani, hogy ott is észlelhető ez a 62 éves kérdéssel kapcsolatos gond, ott is súlyos, de igazából az orvosi hiányterületeken látom én, hiányszakmákban látom én a legsúlyosabbnak.
Mi a budapesti sürgősségi gyermekellátásnak a logikája? Mert innen nézve talán könnyen megérteni, mert első ránézésre borzasztó bonyolult a rendszer.
Sajnos a budapesti akutellátás rendszere meglehetősen bonyolult. De nem csak a gyerekellátásé, hanem az egész vidéken ilyen szempontból sokkal tisztább képek. Vannak Budapesten elég szétszabdalt az intézményrendszer, a gyerekellátó rendszer is. Jobb volna, hogyha kevesebb központba koncentrálódnának a szakemberek. Ez az elvi magyarázata annak, hogy nehéz átlátni. Ami most a változást szükségessé tette az, hogy változtak a kórházakban a szakemberek, történetesen éppen a gyermeksebészet, gyermektraumatológia esetében a Heinpál kórházban ezeket az ellátásokat az ügyeleti szinten összevonták az Üllői úti telephelyre, és egy ilyen érzékeny rendszer ilyenkor teljesen átalakítandó, kevesebb helyszínen történik az ügyeleti ellátás, és évtizedek alatt a szülők megszokják, hogy hova vigyék a gyereküket.
Első ehhez gyerekkel is oda mentünk, amikor beszakadt a fejét, hát akkor a másodikkal
akkor
is.
Megyünk oda automatikusan különböző napokon, különböző helyekre. Most ebbe változás történt. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy egyszerűsödött a rendszer, mert kevesebb helyre kell menni a gyerekekkel, és olyan szempontból is egyszerűsödött, hogy úgy próbáltuk kialakítani, akik ezzel foglalkoztuk, én gyerekkórház igazgatóként a hasonló helyzetben levő munkatársaimmal, Hein Pál Kórház, János Kórház klinikák vezetőivel dolgoztam ezen a kérdésen. Úgy próbáltuk kialakítani, hogy jobban, és ez nem 100%-osan felel meg egymásnak, de jobban azok felé, az intézetek felé legyen éjszaka terelve a gyerek, ahol nappal is ellátják, mint korábban volt. Tehát mi térségekben gondolkozunk most az ellátórendszer szervezésekor, mondjuk az észak-közép-magyarországi térség, aminek a gyerekellátó központja a Betesda, az ugyanazokat látja el éjjel és nappal azokon a napokon, amikor éppen ő az ügyeletes, ez történetesen hétfő, szerda és péntek, vagy a Hein Pál, vagy a Szent János Kórház gyereksebészete is ugyanígy, de a területi szétszabdaltság jóval kisebb fokú. Ugyanakkor sajnos tényleg meg kell jegyezni azt, hogy mondjuk a Madarász helyett kedden, csütörtökön és vasárnap, amikor ők szoktak ügyelni, ezt is ismerik a szülők, most hova kell menni, sokszor máshova, de hangsúlyozom, kevesebb szolgáltatóhoz és logikusabb rendszer szerint, de amíg ezt megtanulja mindenki, addig bátran hívjon bármelyikünket, a portások és az intézmények dolgozói tudják, és én azt gondolom, hogy aztán, ahogy a rendszer bejáratódik, ennek a logikája is még egy fokkal, hangsúlyozom, könnyebben megtanulható.
Nem, és nehogy Isten, ha szükség van rá, a mentősök is tudják már?
A mentősök tudják.
Ők automatikusan oda viszik.
Igen, erre nagy hangsúlyt fektettünk, és van az a rendszer Budapesten és környékén, amit annak idején Kánynak neveztek, ez a központi ágynyilvántartó, aminek most már más neve van, de mindenki így nevezi jelen pillanatban is. Ők napra készen és óráról órára is, ha véletlenül valami változás van, akkor irányítják a mentősöket is, és az intézmények felé is visszajelzést adnak. Tehát rá van erre azért állítva egy biztonságos logisztikai háttér erre az egész ügyeleti rendszerre, de nyilvánvaló, elfogadom, teljesen egyetértek azzal, hogy jó volna egy még ennél sokkal letisztultabb, világosabb rendszer, de ez további jelentős kapacitásváltozásokat, beruházásokat igényelne, és sajnos a fővárosban ebben nem járunk szerencsés helyzetben, mert a központi régióban kevés beruházási forrás van, ebből adódóan nehéz ellátásokat centralizálni, mert ahhoz új infrastruktúrák kellenének, tehát visszajutunk valahol a pénzhiányhoz, most éppen nem a működési hiányhoz, hanem a központi régió beruházási hiányaihoz, ami megint csak egy súlyos ellátás szervezési gondnak az alapja.
Gyerekellátásban terveznek további változtatásokat az éjjeli ellátáson egyszerűsítésén túl?
Számomra gyerekellátó számára és gyerekkórház igazgató számára az feltétlenül, beszéltünk itt korábban, hogy mit tekintünk pozitívumnak, számomra az nagyon nagy előrelépés, hogy azt látom, hogy az ágazat vezetésében a gyerekellátás az jelentős prioritás. Tehát már a Semmelweis-tervben is megjelent a gyermekellátás, mint a rendszer, hogy a gyerekellátás nagyobb hangsúlyt kapjon, és az orvostudományon és az egészségügyön belül egy önálló fejezet, nem pedig valamelyik szakákhoz tartozik, talán így tudnám ezt lefordítani legjobban. És ennek az előre, az ezen keresztül történő következő lépés az az, hogy készül, és ennek a koordinációjában én is szerepet kaptam, egy gyermekegészségügyi program, ami sok mindent még tovább tudhat vinni, és a gyerekellátó rendszert is stabilizálni tudhatja. Azt látnunk kell, hogy a gyerekellátás az elmúlt időszakban, és ez nem csak a mi véleményünk, akik ebben a rendszerben dolgozunk, hanem általánosan elfogadott dolog a finanszírozásban, nagyon hátul maradt a különböző szakmai lobbik, a homogén betegségcsoportoknak a deformálásakor, mert ez sajnos egy deformált rendszer, és újra karbantartásra szorul, ennek a deformálásakor a gyerekellátást háttérbe szorították. Ebből adódóan nagyon fontos az, hogy kapjon egy fokozott figyelmet a gyerekellátás finanszírozása, ellátási struktúrája, jelenjen meg egy jó betegútrendszer a gyerekellátásban. Ezek mind fajsúlyos kérdések, nem beszélve a szakemberpótlásról a gyerekellátásban, a különböző szubspecialitások, gondolok itt gyerek gasztroenterológia, gyerek nefrológia és sok más, gyerek intenzív ellátás, csak hogy a magam szakmájánál legyek. Ezekre külön programokat kell létrehozni ahhoz, hogy ezeken a nagyon szűk területeken ma a technológiai és a elvárható tudományos színvonalnak megfelelő ellátáshoz tudjanak jutni a komplikált betegek is. Erre nézve készül egy program, ami a szakmánknak egy biztató jövőképet festhet le, és sokan dolgozunk rajta. Azt lehet mondani, hogy a gyerekellátás vezetői, a szakmai kollégium gyerekellátó tagjai mind ebben a munkában részt vesznek. Reményünk szerint ez egy új, a 2005-ben létrejött közös kincsünk a gyermekprogram után egy kicsit mélyebbre ható, tehát a ellátás szervezésnek a mélyét is érintő kérdések változtatásával is előbbre fogja tudni vinni most a gyereknek.
Ez a jövő, ez mikor kezdődhet?
Mi bízunk benne,
14-ben már látom.
Én abba bízom, hogy annál hamarabb. Tehát, hogy ez a program idén már eredményeket is. Az első, talán kevésbé forrásigényes szervezéssel és szemléletváltozással elérhető eredményeket meg fogja mutatni. Már sok háttérmunka folyik, csak most mondok egy példát. A védőnők információs hálózata és például a védőnőkön keresztül a korai fejlesztést igénylő gyermekeknek a felkutatása, az ő ellátásuknak a biztosítása, például egy TÁMOP, egy európai program keretében elindult, vagy nagyon erős háttérszervezések folynak a gyerek alapellátás megerősítésére a svájci projekteken belül. Már nagyon használható anyagok és elképzelések vannak, vagy például a ösztöndíj programokban megjelent az elmúlt évben a Méhes Károly ösztöndíj, ami kifejezetten a hátrányos és gyerekorvosokkal nagyon rosszul ellátott térségekbe készíti fel a gyerekházi orvosokat egy ösztöndíj programmal, hogy oda mennek, majd a szakvizsgáljuk után erre a megfelelő garanciákat is biztosítja, tehát már most nagyon sok olyan eleme elindult ennek a programnak, amit aztán majd valóban a szülő láthat, és világosan a gyerek egészségének a javulásában mérhet le. Én nagyon bízom benne, hogy ez hamar megjelenik, hangsúlyozom, sokan dolgozunk rajta, és hála Istennek ebben a szakemberek és az egészségpolitikusok között egyetértés van, és egy közös műhely munka folyik nagyon sok részterületen.
Egy percünk van, és egy tulajdonképpen nem őre tartozó kérdés, de muszáj megkérdezni. Azt el tudta képzelni, hogy ilyen történik Magyarországon 2013-ban, hogy egy gyerek ilyenhol?
Sajnos ez mindannyiunk felé, és az ellátórendszer felé is egy kritika, most nem is annyira az egészségügyi, bár annak is megvan ebben a magasarra, hanem a szociális ellátórendszer felé is. De én még sokkal mélyebbre mennék, azt hiszem, hogy az emberek egymásra figyelésén és egy társadalmi kultúrának is a kritikája. Ma sokkal magányosabbak, befelé fordulóbbak vagyunk, mint kellene, hogy legyünk. De mi a magunk kis kultúrájában például egy kórházi munkatársi közösségben nagyon tudatosan próbáljuk ezeket a lezárt, magányos, nehezen kommunikáló és a saját gondjukat, önmagukat cipelő helyzeteket, embereket egymás felé fordítani, és azt hiszem, hogy szomszédoknak egymás közt, munkatársaknak egymás közt nagyon sok tennivalója van, mert egy tradicionálisabb, mondjuk falu közösségben, vagy akár városi közösségben, ahol ennek megvolt valamikor talán ideálisan végig gondolva a kultúrája, ez nem fordulhatott volna elő. Tehát miközben az ellátórendszert is mindannyian megkérdőjelezzük, hogy hogyan működött, azt hiszem, hogy egy-egy ilyen történetén mindannyiunknak nagyon magunkra belülre is kell fordulni, hogy érezzük meg a felelősségünket egymás iránt.
Gondolja, hogy az ellátórendszer segítene, ha látnám, hogy a szomszéd gyerekével probléma van? Vagy eltelne fél év, ami bőven elég ahhoz, hogy meghalljon?
Igen, nyilvánvaló, hogy az ellátó rendszernek van egy tehetetlen ügyintézése, és látjuk azt, hogy nagyon sokszor gátak vannak, adminisztratív gátak vannak ezekbe a rendszerekbe építve, ezért gondolom, hogy az emberekben levő természetes jóság és emberségnek valahol a felszabadulása lenne jó, de ez már biztosan nem egy egészségügyszervezési kérdés, de egy társadalmi közérzet kérdése. Én szeretnék olyan világban élni, amikor ebben előrébb leszünk, és sokkal jobban tudunk egymásra figyelni.
Merkei György, köszönöm szépen, az elmúlt egy órában a Kórházszövetség elnöke, a Betesda Gyermekkórház főigazgatója volt az Aréna vendége.